Magyari Ágnes vagyok, prózaíró, aki abba a nagy fába vágta a fejszéjét, hogy a Madrid című könyvvel, novellák és regények után egy új műfajjal próbálkozom.
A következőkben Magyari Ágnes, József Attila díjas íróval beszélgetek Madrid című könyvéről. Az eszmecserében társunk Túróci Gergely, irodalmi múzeológus. A felvétel 2022. októberében készült.
Spanyol szakosként végeztem, és Erasmus ösztöndíjasként volt alkalmam Belgiumban, francia nyelvterületen egy fél évet eltölteni, és ott megismerkedtem madridi lányokkal, Annával és Mariával, akikkel azóta is nagyon jóba vagyunk, nekik köszönhetően többször el tudtam jutni Madridba. Többszöri utazás, meg élmények, a kultúra ismerete, aztán megérlelődött bennem, hogy írok egy könyvet a vélményeimről, meg amit gondolok a spanyol kultúráról. Először azt gondoltam, hogy Kasztíliáról és Madridról, mert ugye Kasztíliában is sokat utazgattunk, de aztán végül is úgy döntöttem, hogy akkor Madrid lesz egyedül, és ha minden igaz és úgy adódik, akkor lehet, hogy Kasztíliát külön megírom. Így lett a Madrid könyv. Madrid nem volt fontos város a kora középkorban, meg a középkorban, hát Toledo volt az mindenféle értelemben. Fővárosa is volt Spanyolországnak, bár ugye ez, hogy mi a Spanyolország, ez egy bonyolult dolog, de ugye kulturális, meg mindenféle tekintetben Toledo ez nagyon fontos volt, és sok évszázadon keresztül Madridnak csak az volt a szerepe, hogy egy erődítmény legyen, ami arra szolgál, hogy Toledót megvédi a mindenféle esetleges támadásoktól, mert ugye itt azért a morhódítás révén mind várható volt, hogy mindkét oldal támadást fog intézni. Madridnak ez volt a szerepe, hogy megvédje Toledót esetleges keresztény támadásoktól.
Mióta főváros itt nagyjából Madrid?
Jókat kérdezel, a 16. századtól.
A reneszánsztól, tehát majd 500 éve.
Mert volt olyan uralkodó, akinek eszébe jutott, hogy Toledóból átmegy Madridba, és aztán meg visszamentek.
Az Valladolid volt, igen, tehát volt egy ilyen történet, ez egy nagyon izgalmas történet. A történelem első telekspekuláció, vagy legalábbis ez is első ismert telekspekulációs története. Ebben az időszakban ugye már Lerma herceg volt a minisztere az uralkodónak, akkor már Madrid volt stabilan a főváros, de mégis Lerma herceg úgy vélte, hogy meggyőzi az uralkodót, hogy költözenek el Valladolidba, költözen el Valladolidba az udvar, de mielőtt ez ugye még átköltöztek volna, ő gondosan felvásárolta a valladolidi telkeket. És akkor ugye elköltöztek Valladolidba, és ugye erre leestek a madridi telekárak, meg ugye a kereskedők azok csődbe mentek, mert ugye elköltözött az egész udvar. Gyorsan felvásárolta a madridi telkeket is Lerma herceg, közben a kereskedők is némi kis pénzecskével rávették, hogy mégiscsak költöztesse vissza az udvart Madridban, és erre természetesen, mivel tudjuk, hogy egy úriember becsületét azért mégiscsak meg lehet venni, ráállt, és akkor így visszaköltöztette őket Madridba. És erre mondja azt a történelem, hogy ez az első ismert nagy telekspekuláció a történelemből.
Hány évig tartott ez a kiruccanás?
Ez egy pár éves történet volt, szerintem 3-4 évig voltak ott Valladolidba, tehát nem volt hosszú, úgyhogy azért a történészek azt mondják, hogy ez a herceg nem volt olyan ügyes. Hát nem tudom, tehát lehet, hogy miniszterként nem éppen ő volt a legalkalmatosabb, de a saját javát azért elég jól tudta szolgálni.
Előtérbe helyezném a könyvet, nem egy klasszikus útikönyv. Vannak benne egyébként helyek, amit ma is bőven visszaköszönnek, de ez inkább egy irodalomtörténet.
Azt az anekdotát mesélem el az első fejezetben, hogy Pablo Neruda, aki ugye dél-amerikai származású, nagyon ügyesen forgolódó költő volt, és mindenféle külügyi megbízatásokat kapott, és egy időben ugye Madridban volt a külügy szolgálatában, és ott ismerkedett meg Lorcaékkal, illetve az egész Lorca körüli művész társasággal, és van egy anekdóta, amit maga Neruda mesül el az önéletírásában, hogy Lorca nagyon szeretett járni cirkuszban, és ott voltak ilyen, hát egyfajta ilyen birkozó szám volt, hogy ilyen jelmezekbe öltöztek be az ebben a birkozásban résztvevők, és azt ő nagyon élvezte, és egy ilyenre akart elmenni. Meg is beszélték, hogy találkoznak. Ugye Neruda nem nagyon akart elmenni, mert ő ilyen kicsit sznob volt, de aztán végén beadta a derekát, de Lorca nem érkezett meg soha, mert hogy legalábbis ebben a visszaemlékezésben ugye őt akkor éppen már kivégezték.
Mesél több íróról is.
Nem csak írókról van szó, tehát ugye helyszínekről is, ugye, tehát azt a helyszínt is, ahol ők ugye akartak találkozni például, vagy azokat a helyszíneket is bejárjuk, ahol ők járkáltak, vagy én járkáltam. Tehát az írók ott is, hát egyrészt ugye Cervantes és Madrid az adja magát. Cervantes ugye élt Madridban, ott nyomtatták ki a Don Quixote-t is. Állítólag ott van eltemetve, azért állítólag, mert itt mindenféle kavaradások vannak az ő sírhelye körül is. Mindenesetre a sírhelye bizonyos euróösszegekért látogatható, ha egyáltalán ott van eltemetve. De hát nyilván, mint főváros, számos írót is, más szerzőt is számon tartanak. Van egy fejezet, amiben arról van szó, hogy az egyik belvárosi utcában, sétálva, kövezetben különböző irodalmi idézetek vannak elhelyezve. És ezeket vettem végig, hogy kik ezek a szerzők, milyen művekből vannak ezek az idézetek. Természetesen Quevedo vagy Cervantes, akiket ugye még a magyar közönség is ismerhet, illetve számos olyan szerző, aki talán annyira nem.
A munkamódszer, tehát ugye ez nem mostanában voltál arrafele, tehát ez hogy készült, tehát jegyzeteltél akkor, vagy naplót írtál, vagy fényképeztél, vagy emlékezetből fölidézted, vagy csak kitaláltad az egészet, tehát hogy készül egy ilyen sajátos műfajú könyvben, inkább azt mondom, hogy hát inkább ott ilyen művelődés történeti, tehát tényleg az irodalmon kívül még sok minden van benne, filmzene, stb.
Nem voltak jegyzeteim, fényképeztem, és aztán amikor úgy megszületett bennem ez a gondolat, akkor kezdtem el így jegyzetelni. A saját emlékeimet is összegyűjteni, meg hogy miről lenne érdemes írni. Nagyon sokat alakult a szöveg, hogy mit, hogy struktúráljak, mit, hogyan helyezzek el. Nyilván adta magát, hogy milyen azok a helyszínek, amik nekem nagyon tetszettek, arról szeretnék írni. Nagyon szerettem volna írni, ugye azt hiszem a második vagy harmadik fejezetnek az a cím, hogy a száműzött tábornok, ő ugye az Anna barátnőmnek a nagypapája, akinek ismertem a történetét, és őről mindenképpen szerettem volna írni, ebben biztos voltam. És a többi az úgy alakult, hogy mi hogy szervező. És volt, ami kimaradt, vagy arról nem írtam. Például múzeumokról lehetett volna még nagyon sok mindent írni, de az valahogy aztán nem került bele.
És ami nem maradt ki, Franco és a történelmi kor.
Igen, a polgárháború nem maradt ki. Ugye a Félix Moedráról van szó, tehát Félix nagypapáról, aki katonatiszt volt, tehát ő hivatásos katonatiszt volt, és az ő története az volt, hogy amikor kitörte a polgárháború, akkor ő Madridban volt, így a republikánus oldalon volt katonatiszt, de aztán milyen zavaros volt ez az egész történet, mindenféle események voltak, hogy ki akarták végezni. Végül is, ugye Francoik is ki akarták végezni, aztán kegyelmet kapott, és akkor egy rozzant gyarmatra száműzték, úgyhogy Félix nagypapa így végezte be a polgárháborút. És erről mindenképpen akartam írni, úgyhogy az bekerült.
És benne van a könyvben az is, hogy abban a polgárháborúban, akik részt vettek, nem beszélnek róla. Utódaik se.
Hát nem, hogy nem beszélnek róla, hanem inkább az, hogy egyfajta ilyen tabu téma. És ezzel akkor szembesültem, amikor az volt az ötletem, hogy akkor írok különböző polgárháborús történeteket, amit kikérdezek a spanyol ismerőseimtől, és hát nem mondtak is semmit, de az egyik barátnőm azt mondta, hogy hát ők erről nem beszélnek, és hogy miért akarok én ezzel foglalkozni. Ez nagyon kínos történet, erről nem szoktak ők.
Hát ez azt jelenti, hogy többé-kevésbé minden mai család érintett ebben?
Szerintem igen. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki érintett. Ugye minden fejezet elején van egy spanyol nyelvű idézet, amit aztán a szövegben feloldok, és az egyik fejezetben ugye az a Arturo Pérez Reverte idézet szerepel, hogy mindannyiunk nagypapájának a keze véres, utalva arra, hogy hát ugye senki nem tudja pontosan, hogy mit csinált a nagypapa, meg mit nem csinált a polgárháborúban, és szerintem igen, minden család valahogy érintett ebben.
A hallgató kedvéért idézzük fel ezt a Franco uralmának kezdetét, tehát hogy mi is volt ez a spanyol polgárháború.
És hogy aztán a sírját most nemrégen átköltöztették.
A sírjaink homorulnak.
Igen, ez a, hogy ki hol fekszik, ez egy nagyon zűrös Spanyolországban, úgy látszik, hogy soha nem fog véget érni, hogy több embernek elvesztették a sírhelyét. A polgárháború 36-tól 39-ig tartott, két nagy tábor van, ugye, ami szembeállt egymással. Hogy miért és hogyan tört ki, hát szerintem az történészeket is próbára tevő történet. Hát én nagyon sok mindent elméletet olvastam, nagyon feszült volt a helyzet Spanyolországban, megoldatlan problémák tömkelegei feszítették a társadalmi tűrőképességet, és ugye 34-től ugye megszűnt a királyság, és létrejött egy kormány, akik ugye azt mondják, hát én most én nem tudok ezzel vitatkozni, hogy mindenféle elmaradt társadalmi reformot két nap alatt akartak végignyomni a spanyol társadalmon, és hogy hát ez robbanáshoz vezetett.
Ez ilyen nagy ugrás spanyol módra.
Hát valami ilyesmi, és tény is való, hogy az is tény, hogy most ez vagy így van, vagy nem, tehát én ezt nem tudom megítélni, de az viszont tény is való, hogy tehát egyrészt ugye nagyon szerettek volna azonnal mindent megreformálni, SOS, és akkor itt is vitatkoznak, hogy hát ugye az egyik nagy megreformálandó az az egyház volt, a másik a hadsereg. Azt mondják, hogy hát a hadsereget még úgy, ahogy meg lehetett volna reformálni, de hogy az egyház túl nagy falat volt, az biztos, ehhez sem tudok hozzászólni, de ami bizony az, hogy miközben ezek az eltökélt reformok zajlottak, amelyek valóban nem tűntek minden pillanatban átgondoltnak, meg például ilyenekkel próbálkoztak, hogy betiltották a körmenetet, meg a harangozást, meg nem tudom, aminek így nem sok értelme van első pillantásra, de nagyon elharapoztottak a politikai erőszakok, és ez ellen nem nagyon tettek semmit. Mondjuk vidéken felgyújtottak egy kolostort, másik faluba felakasztottak egy plébánost, stb., de ez egyre jobban elterjedt, és nem tett ez ellen senki semmit, és hát aztán ez lett a vége, ami lett, és hát ez sajnos ez egy elég csúnya történet, a spanyol polgárháború, aminek ugye 39-ben lett vége, és annak ellenére, hogy a republikánus oldal, ugye mindenki elmondja, hogy mennyi előnnyel indult, amikor ez kirobbant, mégis elvesztette ezt a háborút. És akkor így kezdődött a Franco uralma, ugye Franco egy közepesen tehetséges katonatiszt volt, ugye afrikanista, erről is beszélek, tehát a katonatisztek a spanyol polgárháborúig mindenki Afrikában volt, mert ott voltak ugye az utolsó gyarmatai Spanyolországnak, és ott volt, aki mindenféle ilyen törzsekkel folytatott háborúig, ugye Annának a nagypapája is Afrikában volt, azért jött vissza aztán Madridba, mert a katonai karrierjét ott akarta a vezérkarnál tovább egyengetni, és Franco is egyik volt a sok közül, esküsznek rá a történészek, hogy messze nem ő volt a legtehetségesebb, viszont eléggé ügyesen egyengette ő is a karrierjét, és így aztán, mikor vége lett a polgárháborúnak, bár ugye a hadsereg azt várta, meg hogy visszaállítja a királyságot, meg hát ugye a trónörökös is, a 13. Alfonsznak a fia, a Don Juan is azt várta, hogy akkor ő belőle király lesz, de hát Franco tábornok nem mondta, hogy nem lesz király, de azt sem mondta, hogy lesz király. Úgyhogy ez a Franco korszak, ami
elég sokáig tartott.
Nagyon sokáig tartott, ugye 75-ben halt meg Franco, és akkor ugye akkor volt egy politikai váltás. Ugye még Franco maga döntött úgy, miután ugye az ETA terrorszervezet felrabbantotta az általa kijelölt pompás katonatisztet, akiből azt szerette volna, hogy ő legyen az utódja, akkor ő is belátta, hogy nem biztos, hogy ez egy jó ötlet, hogy akkor vissza a királynak, illetve hát nem a királynak, hanem Don Juannak a fiát odavidette Madridban, ő a Juan Carlos, a mostani 6. Fülöpnek az édesapja, hogy akkor, ha ő meghal, akkor legyen ő az utódja. És akkor így neki köszönhető, hogy akkor így megszületett az átmenet, ami ugye a demokratikus változásokhoz vezetett.
Többször is voltál Spanyolországban, Madridban is, és akkor ezekből az élményekből is olvashatunk itt. Többek között van itt Bika viadal, amire te nem mentél el.
Nem, mert azt mondta Mária, hogy én azt nem bírnám ki.
De azért ettél Bika viadalon leölt állatúsát.
Anna családjának van egy hétvégi háza a Madrid közeli hegyekben, és ott voltunk, és az édesanyja hozott egy fajta ilyen pörkölt-szerű ételnek nézett ki, és mondta, hogy ez a Bika parka, és akkor én kicsit megijedtem. Elolvastam egy-két dolgot ezekről, és akkor nagyon óvatosan megkérdeztem, hogy mégis pontosan melyik testrészét esszük a pikának.
És nem a heréjét.
Nem a heréjét, igen, esküdtek rá, hogy nem a heréjét.
Kicsit arrébb.
Nem, hanem ez tényleg a farka volt, azt mondták. Hát én meg elhittem.
Igen. És a bikafület nem ettél?
Nem ettem, csak ezt a pörköltszerű ételt ettem.
Filmekről is szó van.
Ugye azt hiszem a Álmodóvár, mert van egy nagyon szép kerámiával díszített épület a belvárosban, Madridban, vagy viszonylag a belvárosban, és abban az épületben belül játszódik egy Tacones Lejanos, azt hiszem ez a spanyol címe.
Tűsarok magyarul.
És annak egy jelenete játszódik ebben a belső részben, egy nagyon vicces jelenet van ott, és ennek kapcsán aztán azt hiszem írok a filmekről. Buñuel is Madridban tanult, tehát ő nem madridi, de ide küldte a családja tanulni, és akkor így van egy önéletírásam, különben magyarul is olvasható, és nagyon sok mindent ír a egyetemista koráról, Madridról. Sokszor hivatkozom rá, igen, a madridi élményeiről. Például, amikor a Prádóban nyári munkaként vállalt ilyen idegenvezetést, és magyarázta az amerikai turistáknak, hogy akkor értékes szerinte egy festmény, mondta Buñuel az amerikai turistáknak, ha minél több ember található a festményen. Minden ilyen vad dolgot mesélt az amerikai turistáknak, azok meg bőszen jegyzeteltek, de néhányan azért elmentek panaszt tenni, és azért fejmosásban részesült Buñuel. Tehát nem volt mindenki annyira hiszékeny.
Akkor menjünk tovább. Ételek. Ugye vannak itt ételek is. Milyenek a spanyol ételek? Van egy cukrászda is. Itt bemutatsz, ami ma is létezik.
Igen, a La Violeta. Hát a spanyol ételek nagyon jók, úgyhogy nagyon jókat lehet enni Spanyolországba. Fogyókúrára nem nagyon alkalmas, és szeretnek is enni. Ugye én a kasztíliai konyháról, amire azt mondják ők maguk is, hogy ez ilyen kanalas konyha. Tehát valami kanállal kell enni. Nagyon szeretik az ilyen pörköltszerű dolgokat, sülteket, főzelék. Van egy ilyen húsleves is, amiről írok. Sokkal sűrűbbre főzik, mint a mi húslevesünket.
A spanyol sonkának a titka, te azt megfejtetted?
Valóban, ugye a jamón serrano-ra gondolsz. Igen. Hát amennyire én tudom, a titka az érlelésben van, hogy hosszan érlelik. Mindig eszünk, azt hiszem leírom a könyvbe is, hogy tényleg mi rengeteget eszünk, egyik étkezésből megyünk a másikba. Ha az ember csak beül mondjuk meginni valamit, akkor is ahhoz is hoznak falatkákat, az jár a, mondjuk egy pohár sörhöz, kihoznak ilyen tapászt vagy egyéb falatkákat, ha az ember még egyet kér, akkor még hoznak, tehát hogy tényleg mindig evés van.
Ilyen emlékeid vannak erről az utazásokról, köz egy jó emléksorozat.
Így van, több utazásnak az emléke. Madridban a régi városrész, amiről hosszasan írok, amit Barrio de las Letrasnak hívnak, vagy ami a Habsburgokhoz köthető ott Madridban, az nagyon érdekes, egy teljesen más világ. Kis utcák, keskeny sikátorok. Ahhoz képest ugye van egy ilyen nagyvárosi, ilyen metropolis jellegű Madrid, hatalmas sugárutakkal, magas épületekkel, az megint egy más világ. Meg szerintem az is nagyon jó Madridban, hogy nem annyira ilyen turista jellegű. Vannak szerintem Európában olyan helyek, mondjuk például Párizs, hogy valahogy úgy minden a turizmusról szól, vagy minden ilyen képeslap hangulatú. És azért Madridban szerintem ez nagyon jó, hogy ez nincs így. Tehát ott él a város, és mindenki éli az életét, és hát persze vannak turisták, de azok csak úgy vannak még pluszba, de nem ők az alfája és omagája mindennek.
So szövegen túllépve beszéljünk az illusztrációkról is, illetve magáról a kiadóról is.
A Bukát kiadó adta ki, akik arról is híresek, hogy ők nagyon igényesek arra, hogy milyenek a kiadványaik. Most is az idei könyvhéten az egyik kiadványuk nyerte egy fontos díjat ezzel kapcsolatban. És az ő ötletük volt, aminek így nagyon, nagyon örültem, mert ugye általában a kiadók azért szeretik megsporolni az illusztrátorokat és az illusztrációkat, hogy legyenek illusztrációk a könyvhöz. Ugye 10 fejezete van a könyvnek, és akkor így 10 illusztráció született meg. Siklódi Ferenc csíkszeredai képzőművésznek a munkái, ugye a borítót is ő tervezte, és belül mindegyik fejezethez az illusztrációkat. Ugye ez úgy történt, hogy kért tőlem rengeteg képet, amiket én készítettem, hát én mondtam neki, hogy én szívesen küldök képeket, de hogy hát én nem vagyok annyira tehetséges fényképész, tehát így magamnak fényképeztem. Úgyhogy így állandóan küldtem a képeket, mindig mondta, hogy még küldtem, aztán mondtam, hogy most már kezdenek elfogyni a képek. Így ezekből születtek meg a nagyon tetszetős grafikák, nekem nagyon tetszenek.
Nyelvileg vannak-e eltérések, nyelvjárások, vagy uram, bocsánat, külön nyelvek is vannak Spanyolországon belül, ami tudom, nem hivatalos, de azt tudom, hogy nagyon öntudatosak a spanyolok.
Hivatalos nyelv a katalán, hivatalos nyelv a baszk, és hivatalos nyelv a gallego.
Jó, de hát a baszk az ugye nem indoeurópai.
Hát nem, de az is egy nyelv.
Nyelv, de mondjuk a spanyolnak vannak-e olyan változata, amit mondjuk nem, esetleg nem érti az egyik a másik, mint az olasz?
Nem, én olyanról nem tudok. A spanyol, nem csak Spanyolországon belül, de az egész világon, ahol beszélnek spanyolul, ők megértik egymást. Tehát a latin-amerikaiakat is megértik, a Fülöp-szigeteken is beszélnek spanyolul, őket is megértik. Még akkor is, hogyha valóban vannak eltérések, tehát nyelvtani, nyilván szókincsbeli eltérések vannak, megértik egymást. Természetesen lehet hallani a különböző nyelvjárásokat, nagyon jellegzetes az andalúziai nyelvjárás, amit föl lehet ismerni. Olyan nincsen, hogy nem értenék meg egymást.
Magyari Ágnes, József Attila díjas íróval beszélgettem Madrid című könyvéről. A műsor vezetésébe Túróci Gergely, irodalmi múzeológus kapcsolódott be. A felvétel 2022. októberében készült. Bara Péter műsorát hallották.